Dicsértesi a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a nagybőjt idején tudatosan készülünk a megváltás ünnepére, és nagyon sok minden támpont van arról, hogy hogyan készüljünk az Istennel való találkozásra. Nagyon szeretem az evangéliumi szakaszt, nagybőjt idején szoktuk a szamariai asszonyt olvasni, aki kimegy a kúthoz, szomjas, a mindennapi létszükségletét akarja ellátni, és közben találkozik Jézussal. El is felejtkezik arról, hogy ő miért ment a kúthoz, szinte önfeledten fut vissza a városba, és mondja, jöjjetek, mert találkoztam a Messiással, elmondta az életemet, tud mindent rólam. Jézus tudása nem olyan volt, mint a miénk, hogy hát felhasználjuk a másik ellen, akár a rosszról való tudásunkat is. Jézus minden rosszat tudott erről az asszonyról, és mégis becsülettel, szeretettel fordul hozzá. Meghívja egy másik életre, hogy van ennél jobb víz, mint amiért te jöttél, örök életet adó vizet tudok adni, olyant, amitől nem szomjazol meg. És nem azt mondja az asszony neki, hogy akkor nekem adj egy kortyot ebből a vízből, hanem azt mondja, ő az, aki látja az életemet. Ez a biztonság érzés, hogy látja az életemet, és nem ítél el. Nagybőjtben így szoktam én az Úr Istenre, az Úr Jézusra gondolni, hogy ő látja az én szenvedéseimet, elesettségemet, és nem ítél el. Nagyon szép ez az evangéliumi történet, szinte érdemes lenne felboncolni és szóról szóra átelmélkedni, párhuzamot vonni az életünk között, hogy mi is történik. Útközben Jézus Szamaria vidékére érkezik, itt leül egy kútnál, tanítványai bemennek a városba, hogy élelmet szerezzenek. És ahogy itt ül a kútnál a nagy melegbe, ugye a régi kútaknál nem úgy van, hogy ott veder van, hanem mindenki a saját maga által hozott edényt köti rá a kötére, leengedi, megmeríti, visszahozza, és ebből iszik. És mindenki a saját korsójából ivott, tehát nem volt így, hogy egy korsóból közösen isznak. Saját edényük volt. És Jézus itt ül a kútnál, jön a szamariai asszony. Jézus megszólítja, adj innom. A szamariai asszony meglepődik. Látja, hogy zsidó, aki kéri, hát szóvá is teszi, zsidó létedre tőlem pogánytól hogy kérezte inni? Egy tisztátalannál lennél, hogyha a korsomból innál, és így tovább. És Jézus azt mondja neki, ha tudnád, hogy ki az, aki kéri, hogy adj innom, te kérnéd őt, és én örök életet adó vizet adnék neked. Tehát olyan vizet adnék, amitől nem szomjaznék. És azt kéri az asszony, akkor adj nekem ilyen vizet, hogy ne kelljen többet jöjjek a kútra. Ugyanis kiderül a további beszélgetésükből, hogy Jézus rákérdez, hogy hol a te férjed, nincsen férjem, mondja az asszony. Jól mondod, hogy nincs férjed, válaszolja Jézus, hiszen aki van most, az sem a férjed, és hogy korábban még mennyi ember volt az életedben. Tehát Jézus feltárja az asszonynak az addigi életét. És az asszony ebből a feltárásból nem a támadást érzi ki, hanem a gondoskodást, a szeretetet. És azért vagyok itt, hogy megmentsem az életedet. És kedves testvérek, ez az asszony ott hagyja a korsót, befut a városba, és aztán jöjjetek, nézzétek meg, ő az, aki elmondta az egész életemet. Ő a Messiás. És az emberek valóban hiszik, jönnek vele, mert ezt az asszonyt nem látták így lelkesedni soha, nem látták ilyen boldognak soha, mint a Jézussal való találkozással. Kedves testvérek, időközben megérkeznek a tanítványok, kínálják Jézust, és azt mondja Jézus, hogy van nekem olyan eledelem, amiről ti nem tudtok. És akkor egymás kérdezgetik, hogy vajon valaki enni hozott neki, vagy mit beszél ez a Jézus. A múltkori adásomban Jézus gyengeségét emeltem ki, hogy milyen gyenge is volt Jézus, milyen hamar meghal a kereszten. Még Pilátus is csodálkozik, hogy ilyen hamar meghalt Jézus. És a mai elmélkedésemben szeretném ezt a jézusi figyelmességet kihangsúlyozni. milyen figyelmes Jézus. Nem ártó szándékkal van, hanem mindig a másik javára akarja cselekedni az ő közbenjárását, az ő csodáit. Amikor a vak koldust gyógyítja meg a süket némát, folyton hangsúlyozza, hogy ez azért történik, hogy Isten hatalma megnyilvánuljon rajta. És ez megint más elképzelés, hogy Isten akarata nyilvánuljon meg az életünkön, minthogyha különböző áldásokat szeretnénk elnyerni. Olvastam egy elmékedésben, hogy hasonlít sokszor az imádságunk arra, mint amikor autóba ülünk és célba érünk, tehát felmegyünk a hegy tetejére például, de az igazi túrázók tudják azt, hogy nem a cél a lényeg, hanem az út, a megtett út. Gyalog, sokszor kifáradunk, sérülünk, de emberekkel is találkozunk, kegyelmeket, csodálatos madárénekeket hallunk, vagy különböző észleléseink lesznek. Ez az út maga a lényeg. És Nagybőjtben is azt gondolom, hogy nem csupán a cél a lényeg, hogy jaj, most húsvét van, és akkor örvendünk, és újra jelen van az életünkben a szórakozás, a vidámkodás, hanem maga az út, ahogy elérünk abba a húsvétba, teszi igazán lényegessé a húsvéti felszabadulásunkat, a húsvéti örömeinket. Nagyon fontos ezért, hogy ne kész dolgokat akarjunk, mint a keresztények is, hogy elmondjuk az imádságot, és akkor Isten meghallgatta, s ha pedig nem hallgatta meg, akkor többet nem is imádkozunk. Az ilyen, aki a célt nézi csak, hogy érkezzen célba, az elmondja az imádságot és várja Isten kegyelmeit. De együtt járni az Istennel, és egy utat bejárni az Isten felé, ez az igazán kegyelem. Olyan nagy dolog, amikor például ismerünk egy papot, és halljuk a Mária Rádióban, hogy ő misézik. Szinte megáll számunkra az idő is, kíváncsiak vagyunk, mit mond, hogyan mondja, jól esik hallani a hangját, találkozni a gondolataival, érzéseivel, és így tovább. Talán én magam is ezért vállalom ezt a Mária Rádiós küldetést, hogy sokak számára tudjak egy kis fényforrás lenni. És ha ebből a fényforrásból viszünk magunkkal egy kis fényt, továbbadjuk, akkor ebből születik majd a világosság. Van olyan ismerősöm, aki rögtön hívja a másikat, hogy be van kapcsolva a rádiód, most beszélget Ferenc pap bácsi. Tehát egymás között is osszák a hírt. Vagy nem sok visszajelzés jön, csupán egy-kettő, de hogyha találkozok emberekkel, akár paptestvérekkel is, akkor már úgy felvillanyozódva mondják, hogy ja, igen, téged ismerünk a Mária Rádióból, vagy hallottuk a műsorodat, és így tovább. Olyan híveim is jeleznek, akiknél voltam valamikor pap, hogy mindig megörülünk, amikor halljuk a hangodat, amikor találkozunk veled, és így tovább. Nagy lehetőség tehát a Mária Rádión keresztül szólni a hívekhez. A Király beszéde című film talán az egyik legmeghatározóbb filmek közé tartozik, amelyek engem arra indítanak, hogy igenis szükséges készülnünk ezekre a találkozásokra, még az éter hullámhosszán is. Ez a király dadogós király volt, és egy nyelvészt fogadnak fel mellé, aki vele gyakoroltassa a beszédet, és amikor kiáll a király beszélni, akkor egy folyékony beszédet mond el a népének, egy bátorító, lelkesítő beszédet. Milyen nagy munka van addig, amíg a szakásnő az asztalunkra teszi az ételt, vagy az üdvösség történetben, amíg Isten kijárja annak az útját, hogy elküldje a megváltót, aki minket üdvözítsen. És mennyivel kegyelmibb a mi életünk, Istennel való találkozásaink, mert Isten ezt az útat előkészítette, évezredeken át óhajtották ezt a megváltót. És mennyivel nagyobb előnyben vagyunk mi, akik már tapasztalhatjuk ennek az áldásait, hogy a megváltó közénk született, megváltott, megerősít, fellelkesít bennünket. A mai modern egyházunkban azonban van egyfajta elidegenedés is. Túlságosan elbíztuk magunkat. Túlságosan úgy gondoljuk, hogy hát, van még idő, nem muszáj még bekeményíteni, nem muszáj még rástartolni a dolgokra. Az igazi edző azt tudja, és az igazi sportoló, hogy folyamatosan bevetésen kell legyen. Ő minden mozdulatát azért kell tegye, hogy jól teljesítsen. És ez még idős korában is benne marad a sportolóban, ugyanúgy mozog, ugyanúgy cselekszik, nem áll le, folyamatosan gyakorolja azokat a mozdulatokat, amelyek a test végtagjainak szükségesek. Meséltek egy olyan pap testvérről, akit már gondozni kell, és minden forgatásnál, mivel az izmai le vannak sűrve, nagy fájdalommal jár ez neki, és mondták a testvérek, hogy mindig hallják, amikor kezelésen van ez a pap, hogy milyen szörnyűséges fájdalmakat kell kiálljon. És mindig akkor az ilyen elbeszélések után hálát adok, hogy én mozgatom a kezeimet, lábaimat fájdalom nélkül, vagy legalábbis nem azzal a fájdalommal, amellyel egyes betegek kell éljenek. Milyen nagyszerű dolog az, amikor a kegyelmet megéljük. Amikor azt mondjuk Istennek, hogy Istenem, köszönöm, hogy ma is felkelhettem, ha betegen is, de dolgozhatok, vagy tehetek a másikért, imádkozhatok érte. Sokszor látom a betegágyon levőnek a tekintete kíséri a szeretteit, és egyben tartja a családot. Ad egy belső ritmust a családnak, hozzáigazodnak, ő a családnak az órája. És ez nagyon fontos az, hogy mihez igazodunk. Régi családjainkban ott voltak a szent képek. Bármikor, még veszekedés közben is, ha ránéztünk, megcsendesedett a veszekedés is, mert eszünkbe juttatta Isten jelenlétét. Ma talán ezért van ennyi viszálykodás, pereskedés, ennyi háborúskodás, mert Isten kikerült a légterünkből. Sokkal elbizakodottabbak lettünk, sokkal letisztultabb családokban, vagy legalábbis lecsupaszított falakkal élünk, nincs annyira túl zsúfolva az életünk, de hogyha a régieknek a házát akár megnézzük, akkor az visszahoz számunkra egyfajta életérzést. Ahogy fel volt kötve például a szentelgyertya egy zsinegre és egy szegre felakasztva. Tehát mindig kézügyben volt a családnak. Vagy a szentképek. Minden lakástakarításkor leakasztottuk azt, megtörölgettük, és ez egy fél imádság volt számunkra. Olyan tisztelettel törültük Jézus arcát, Mária arcát vagy szobrát. És mennyire fájt az nekünk, hogyha rongálódtak ezek a szobrok, vagy az idő, a korrózió tette tönkre őket. Nagyon fontos ez, hogy folyamatosan tudjunk jelen lenni, kegyelemben élni, és tudjuk megélni azt, hogy velünk van az Isten. Nagybőjt számomra egy ilyen időszak, amikor nincs túlharsogás, valóban nincs olyan nagy farsangolás, farsangot azt olyan röviden szoktuk megélni, amikor letesszük az állarcainkat, amikor bűnbánatra hangolódunk. Nagyon szeretem a szentmisének a bűnbánati részét. Amikor hangolódok arra, hogy Uram, irgalmazd. Régebb ezt megszokásból mondtam, most úgy át tudom élni. Olyan kegyelem számomra, amikor imádkozhatom, vagy énekelhetem az Uram, irgalmazd. Szentmise minél többször végezzük, annál többet jelent számunkra. Múlt adásomban mondtam, hogy amikor egy verset tanulunk, vagy énekelünk, az mennyivel mélyebben a szívünkben van. És nemrégiben hallottam egy papnak a beszámolójából, hogy a régi zsidók mindegyik zsoltárt ismerték, és azért tudtak ilyen sok zsoltárt, mert énekelve tanulták meg. Hogy az énekléssel milyen mélyen beleivódik a szívünkbe, a lelkünkbe az üzenet. Így nagyon sokan kívülről tudjuk akár a keresztúti énekeket is, vagy a szentmise imádságait is. Ugye pap általában ugye énekelni szokta a prefációt is. A hívek nagyon tudják. Sokszor még hangosan mondják, zavarólag, csattogó szájakkal, stb. Tehát ugye csetten a nyelvük, ahogy mondják velünk, hogy valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, mert hát ők is tudják, hogy kezébe vette a kenyeret, hálát adott, ezt ők is mondjogassák, mert beléjük ivódott ez a szöveg a sok szent misa alatt. De itt is kell egy önkontrolljuk legyen, hogy ez most a papnak a szövege. Én sem tudtam eddig, hogy hogyan neveljem a híveket, de elmondom, kihangsúlyozom a dolgokat, hogy most ez a papnak a szövege. Nem provokálóan, hogy akkor maga mondja, vagy én mondom, hanem hogy ezt értsék meg, hogy ezt most a papnak kell mondani. Mi is tudjuk, átéljük ezt a szöveget, de hagyják, hogy a papnak a szava által valósuljon meg ez a dolog. És nagyon megható számomra a szentmise, különösen amióta felhívták a figyelmet, hogy végig az atyához beszélünk a szentmisében. Erre fel sem figyeltem. De most már másképp imádkozom a könyörgéseket, stb., hogy végig az atyához beszélünk Jézus Krisztus által a Szentlélek segítségével, folyamatosan ez a Szent Háromság is visszatér, de most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi úrunk Jézus tanított minket imádkozni, vagy folyamatosan felhívás, hogy mi atyánk, hogy Istennel beszélgessünk. És ez a szentmisének az igazi lényege. Az együtt léten túl az, hogy Istennel beszélgessünk. Tehát megtanít minket a helyes imádságra, a helyes szemléletre. Krisztusban szeretett keres testvére, nagyből itt nem csak egy meghívás, hanem egy kihívás is. Abban, amiben vagyok, abból kihív Isten. Meghív egy üdvösséges életre, egy kegyelmi életre. Hogy ne a megszokottat, ne a mindennapi dolgokat nézzem csupán, hanem nézzem azt, hogy mivé is válhatok. Tehát mi az a pont, ami úgymond megváltoztatja az életemet, ami meghív egy többletre. Mindig, amikor a rádiót hallgatok is, általában, ha olyan a műsor, akkor leállok a munkáimmal. Hogy oda tudjak figyelni, hogy mit mond a másik. Olyankor idézőjelesen regisztrálok, beivódik a szívembe, a lelkembe az, ami ott elhangzik. Én nagyon sokszor családlátogatáskor is talán viccelődve szoktam mondani, hogy ebből most prédikáció lesz. Hogy olyan jó gondolatot mond a másik, vagy olyan tanúságtételt tesz, hogy az megoldja nekem a prédikációmat. Van ilyen pap, aki úgy prédikál, hogy azt mondom, milyen jó, hogy itt lehettem, 3 prédikációt is megért nekem most a mai prédikációval. Vagy nagyon sokszor kihangosítják azt, amit hát úgy sejtve tudunk, de nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi is a mi hitünk, a hitvallásunk azzal kapcsolatban. És akkor a másik segít ezt megfogalmazni azáltal, hogy kimondja. Hogy ezt én is így gondolom. Na ezt én is így élem meg. Na ezt én is tudom. Én is így szoktam. Folyamatosan, amikor a főzésről is beszélgetünk, elé jön az, hogy igen, ezt én is így szeretem. Hogy én is ezt szoktam csinálni. Nagyon-nagyon lényeges dolgok ezek, amikre külön hangsúlyt kell fektetni. Fontos az, hogy valaki igazítson rajtunk. Gyakran csak magamra veszem a ruháimat, de nem ellenőrzöm, hogy jól áll-e a gallérom, vagy a különböző dolgok, és akkor jeleznek felém, hogy papbácsi, igazítsa meg magát. Ez így maradt, az lecsúszott valami, vagy a galléria igen félreáll, vagy a haja, és akkor egy mozdulattal el van intézve a dolog. De ha nem figyelmeztetnének, akkor lehet, hogy túlságosan is szétszórná az emberek gondolatát az, hogy na, ez a papbácsi most hogy néz ki. Fontos ezért a nagybőjben is, hogy egymást megszólítsuk, megérintsük, meghívjuk, akár a keresztúti ájtatosságra is, hogy gyere el velünk, itt vagy az utcába, itt jövünk el a kapud elé, arra gondoltunk, hogy téged is meghívunk. És hiányzik ez a meghívás. Mert egész más, amikor meghívnak bennünket valahova. Ökumenikus Isten tiszteletre hívtak meg. Hát úgy szokott lenni, hogy amikor új pap kerül a közösségbe, akkor mindenhova a környező falvakba meghívják, és amikor úgy lejárt, akkor mindig nézünk arra, hogy valaki újat is hívjunk. Hát én már nagyon régóta, évek óta nem voltam meghívva református közösségbe, most olyan jól esett ez a meghívás. Mindig tanúságtételnek élem meg, hogy feladat is, nehéz rákészülni, kihívás, és jaj, most mit mondjak, jaj, hogy mondjam el, de ugyanakkor egyfajta tanúságtétel is. Tanúságot teszek Istenről, akit hirdetek az életemmel, vagy tanúságot teszek egy úgymond dogmáról, vagy egy közösségi jellegről, és erről szólt az idéni az egytest lényeges megélése, hogy figyeljünk arra, hogy közösséggé tudjunk lenni. Mi mindannyian egy közösség vagyunk Jézus Krisztusban. Hogy erre is, a nagybőjt erre is hív meg bennünket, hogy együtt imádkozzunk, együtt végezzük a keresztutat, most többet bőjtöljünk, most több lelki cselekedetet végezzünk, jobban imádkozzunk. És ez a lelki békességnek is a színtere. Mindig karácsony előtt szoktam elmondani, hogy ahogy megérik az előtte levő ráhanguló időszakot, az adventet, olyan lesz a karácsonyuk. És ugyanígy igaz ez a húsvétunkra is, hogy ahogy megéljük a húsvét előtti időszakot, a nagybőjtöt, annyira lesz örömteli nekünk a feltámadás, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hitvallás tehát az, amit most teszünk, nagybőjtünk is. A lelki gyakorlataink, az elcsendesedéseink, folyamatosan arra kell figyeljünk, hogy hogyan tudjuk megvallani Istent, hogyan tudunk tanúságtevő életet élni. Egy tészhajtásban is benne van a hitvallásunk, hogy most túlesünk rajta, hogy most fáj a térdünk, sok mindent megmutatunk egy mozdulattal. Gyakran van házszenteléskor én kell visszaemeljem a mamát, mert ő le akar térdelni. Másiknak egészséges a térde, de azt mondja, mit térdeljek én? Pap erősíti, hogy le kell térdelni. Neki egy kényszer. Vagy mindig, hát szinte megbotránkozva, vagy csodálkozva látom azt, hogy nem tudják a templomba, hogy kell viselkedni. Rég nem voltak, hogy most még kell felállni. Na, a másik felállt, akkor ő is felállt, de úgy látszik a bosszúság, hogy ha mi nem szabadna ülni, vagy mit tudom mi. Azért, mert a Szent Misében kifejezzük mozdulatainkkal is, amit akkor imádkozunk. Ha Isten dicséret, azt nem lehet ülve végezni. Amikor laudációt végzünk is, vagy egy ünnepi beszédet tartunk, azt nem leülve végezzük. Egyik paptestvérünk lelki gyakorlatot tartott nekünk, hát meghitt közösségben, kevés létszámmal voltunk ott, mondta az előjáró, hogy nyugodtan üljön le, és azt mondja, nem ő így állva szeretne, ő így szokta meg. Nem lehet ezeket a dolgokat ülve végezni. Prédikáció alatt is nem lehet leülni. Azt állva lehet. Állva, gesztusokkal, a másikkal kontaktusba lépve. Nagyon fontos ez. Nem behuny szemmel szoktunk prédikálni, mert hát kívülről tudjuk a szöveget, hanem bele akarjuk mondani a másiknak a lelkébe. Akár a nagybőjtöt is. Egyik édesanyja csodálkozva látta, hogy a fia pénteki napra készítette a szendvicset, és a fia kitette belőle a szalámikat és a parizereket. És azt mondja, fiam, mit csinálsz? Hát azt mondja, holnap péntek is, én azt tanultam a hittanórán, hogy pénteken Jézus iránti szeretetből nem esszük meg a húst. Azt mondja, mit csináltál a fiammal, papbácsi? Mondom, miért, mi történt? Hát a húsokat kiszedte a szendvicséből, és azt mondta, hogy ő csak margarinos kenyeret fog enni a pénteki napon. Hát, elcsodálkozott az édesanyja is, én magam is, hogy a gyermekbe ilyen mélyen megmaradt, de valóban én is így voltam nevelve, hogy a pénteket azt megtartsuk. Péntekre azt figyelünk. Nagyon ritkán adtam be a derekamat, hogy jó, akkor most, hogy ne legyen kényelmetlen a családnak, akkor most elfogyasztom a húst, de attól nem kezdtek engem jobban tisztelni sem, én sem lettem boldogabb, hogy na, pénteken megettem a húst. Sokkal nagyobb boldogság, amikor meg tudom tartóztatni magam. Hát nagybőjt erre való meghívás, hogy egy kicsit a lelki megtisztulás útjára lépjünk. Ne hagyjuk húsvétra a gyónásunkat. Mennyivel másabb, amikor minden szentmisén sorba tudok állni, és tudok részesülni Isten kegyelmében, a szent testvételével. Sokszor úgy gondolom, hogy a híveim nem látják ennek a lényegességét, hogy a szentmisének ez is a lényege, hogy egyesítsen Krisztus kereszt áldozatába. Hányszor mondják, hogy jaj, mi a tévében láttuk. De az nem az. Az olyan, mint a lakodalmat megnézem a kazettáról, vagy a CD-ről. Nem az, mint amikor ott voltam, amikor egy levegőt szívtam velük, amikor együtt kacagtunk, együtt vidámkodtunk. Nagyon sok minden nincs benne a televízióban, ami igazán ott kellene egy szentmisébe legyen. Vagy ha már tényleg beteg valaki és nem tehet mást, akkor közben ne főzicskéljen és ne takarítson, hanem gyújtson gyertyát. Azt, legyen egy liturgikus színtere annak, hogy én most imádkozok. Nem, hogy szól a telefon és felveszem és válaszolok. Hanem legyen egy tudatosítás annak, hogy én most egy szentmisében vagyok jelen. Nagyon sokszor ebből marad ki az illető, a beteg vagy bárki. Hát csengettek, jöttek a vendégek, és akkor na, megint a szentmise elmaradt. Ezzel több a templomi jelenlét, hogy ott akárki jön, nem forgolódunk, nem köszöntsük, mi ott Jézusért vagyunk ott. Isten dicsőítésben veszünk részt. Utána kijövünk, és köszöntsük egymást. Örvendezünk egymásnak, de nem a templomba kell vigyázkodni, ki az, kivel jött, miért jött, hogy öltözött, és így tovább. Nagybőjtelt meghívás, tudatosítás arra, hogy Istennel kell legyek. Istenben kell legyek. És ezért mindig, amikor elköszönünk is a Mária Rádióban, még továbbra is ott maradunk az éneklésben, a zenélésben, folytatódik ez az isteni jelenlét. Egy más személlyel, egy más hitvallással, egy más vallási cselekedettel, de folyamatosan azon vagyunk, hogy Istenre hangoljuk a szívünket. Hát kívánom ebben a nagybőjtben is jó hangolódást, jó Istennel való találkozást mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.